Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszaívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta fel Ruf Bálint. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés e heti kétnapos ülésén. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejön egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tiszapárt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, később gyermekeivel majd 4 napot ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá a tárcavezető. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem ma a távirati irodával. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Kis dózisban használják ugyanis azt a szert, amit ilyenkor kémiai módon tehát alkalmaznak a szúnyogok ellen. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként aztán újra kialakulhat zápor, esetleg zivatar, és sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben pedig 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először triatlonnal, ezt követően öttusával, majd atlétikával, a Nyíregyházi Városi Stadion felújításával, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a Tiszaparti városban. Léman 52 perc 11 másodperces idővel nyerte a sprint távú, azaz 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és zárásként 5 km futásból álló versenyt. Másodikként a francia Tom Lernoux ért célba, 10 másodperccel elmaradva Lehmanntól, harmadikként pedig a spanyol Pelaho González Torres végzett 18 másodperces hátránnyal. Léman Csongor a versenyt követően úgy fogalmazott, tudta, hogy nagyon oda kell tennie magát.
Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbomat nyújtani, szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől. De iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség, úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futómezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lesz.
A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A Vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban Junior Európa Kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB-n, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgban fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
Elmondható tehát, hogy tökéletesen éltek a hazai pálya előnyével a hazai versenyzők Tiszaújvárosban, hiszen a junior leányoknál Szász Csenge győzött Kropkó Jászmin előtt, a fiúknál pedig Szűcs András lett aranyérmes, Holba Zsombort megelőzve. Budapesten a bokcsarnokban rendezték az öttusa világkupa döntőt a napokban. A női mezőny döntőinek kombinált számában mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő Guzi Blanka 4., Erdős Rita pedig 7. lett. Guzi Blanka elárulta azt is, a szülőfalujából érkező szurkoló táborral ünnepelt.
Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztetek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők ugyanolyan buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez már egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengélkedésemet. Az emelkedő majom létre, azért meggyűlt vele a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt, így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
Minden versenynap más, de az öttusa világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Jurt ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Lavackova Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb 4-ig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdős sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította erődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurejeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 3 tizeddel gyorsabb volt elődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempózta. A kombinált számban Hurejeva előnye fogyott, közeledett rá az 5. induló, ekkor már 3. Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a 10. startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így 4. helyen végzett. Mögötte nem sokkal, ugyancsak óriásit hajrázva Erdős Rita a 7. helyen érkezett.
Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenőnap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint a előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni, az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészeten. Ehhez képest futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a versenyen se lett meg, ugye a top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
A férfiaknál az akadálypályán rontott, viszont kiváló lézer rannal zárta le szereplését az öttusa világkupa döntőn Szép Balázs, aki 6 helyet javítva 10. futott be.
Tegnapi célom az volt, azt fogalmaztam meg, hogy érezzem jól magammal, ez abszolút sikerült. Nagyon örülök a vívásnak, hogy tudtam egyet menni az első fordulóban, úszásban tudtam javítani fél másodperc tegnapi naphoz képest. Ószérbe sajnos leestem, azt nagyon sajnáltam, de a legjobb számom meg a kombináltal vissza tudtam jönni a versenybe, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel a nappal. Nagyon szeretem a meleget, furcsa módon, úgyhogy ez a legkevésbé zavart nyilván. Kicsit rossz volt kimenni a melegbe, és talán visszajönni a hidegbe, de ez könnyen vettem ezt az akadályt, úgy érzem. Igazából az OCR az egyetlen olyan szám, amivel nem vagyok ma elégedett, a többi számban azt hiszem, hogy kihoztam a maximumot, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Az OCR-ből, hogyha azt az egy hibát nem vétem, hogy nem esek le a majom létrán, kicsi figyelmetlenség volt, akkor szerintem oda is érettem volna a dobogóra, ez ma nem sikerült, remélem, hogy az Európa-bajnokságon ezt visszakapom.
Kedves hallgatóink, Szép Balázs öttusázót hallották. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Sportcentrum. A részletekről Vas László szakágvezetőt hallják.
Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erik a súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
Az Európa-bajnokságot augusztus 10-e és 16-a között rendezik Torinóban. Javában zajlik a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
A közműfejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesül. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi, avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Éva Pétert, a Nyíregyházi Főépítészeti Osztály osztályvezetőjét hallották. Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőjét a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. A vízi komplexum idén először adott otthont a nagymúltú vizes napnak, ahol ajándékúszással, vízi programokkal, bemutató edzésekkel és sportos előadásokkal várták az érdeklődőket. Kovács László önkormányzati sporttanácsadó elmondta, Kazincbarcika önkormányzata és a KSK Delfin Vízi Sportklub idén is közösen készült a Magyar Úszás Napjára, és olyan programsort állítottak össze, amely minden korosztályt megszólít. A játékos feladatok között buvárkodás, labdavezetés és célbadobás is szerepelt.
Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadt el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisztabmerencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, az általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célbadobás.
A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Előbb az óvodások számára rendeztek játékos vetélkedőt, majd az általános iskolások mérték össze ügyességüket csapat és váltóversenyeken. A vízi komplexum konferencia termében szárazföldi szakmai programok várták az érdeklődőket. Székelyföldi Gór Ágnes dietetikus az aktív életmód mellett nélkülözhetetlen egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozta előadásában. Zwillinger Fanni sportkócs a sportoló szülő edző háromszög aspektusairól tartott prezentációt, míg dr. Habil Elbert Gábor egyetemi docens, sportkócs a mentális felkészültség meghatározó szerepére hívta fel a figyelmet. A napot jelenlétével Zubor Attila, világbajnoki bronzérmes úszó is megtisztelte. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
A szervezők a hobbi úszókra is gondoltak a tematikus nap alkalmából. Az úszás ezen a napon ajándék volt, így az úszójegyért nem kellett fizetni. Emellett emléklappal köszönték meg azok aktivitását, akik legalább 5 host teljesítettek. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
Érdekes helyzet alakult ki én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
A Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék. Ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodás fejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt Lego foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel Lego Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, és tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlagszülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görögkatolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösföldbe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.
A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
Köszönöm szépen.
Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam is. Igen, nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lentél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
Az én pályafutásom az 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöntenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
Új vezető állt a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vöröskereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk. és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vörös Kereszt Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a felső vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány. Mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörököti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítő mérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk. A vadászpatak kijöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Vannak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat, és ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kuriszlán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Rihárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolyak között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárga sávjelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hórvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az Összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a Összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Alig volt 2 hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat könnyű álomba ringat. Szerettél, vagy csak én szerettelek, már nem izgat. Túl jók voltunk, hibát kerestem, a túlzott menekülésre keresztem. Mentségemre szóljon, más nem ismertem. Lehet, hogy nehéz, lehet, hogy néha fájni fog, hazudok. Nem volt úgy még,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!